A Magyar Mozgóképön Fesztiválon a Magyar Filmakadémia Egyesület életműdíját vehette át, és hát én azon gondolkodtam, hogy gondolom pályája elején egy színész, egy színésznő nem azon gondolkodik, morfondírozik, hogy majd milyen életművet is készít vagy állít elő, abból mennyi lesz a színházi szerep, a film, hanem az menet közben alakul. De amikor megkapja az életműdíjat, akkor egyszer csak rádöbben, hogy már mennyi mindent alkotott, mennyi mindenben szerepelt, és hát azért mégiscsak létrejött egy életmű.
És az is eszébe jut az embernek, igen, igen, egyébként jó napot kívánok, de szóval, hogy az is eszébe jut az embernek, hogy miközben ez az életmű így formálódott, vagy alakult, vagy készülődött, vagy rakódott egymásra sok minden az évek során, hogy hányféle alkotóval, kollégával, filmrendezővel, színházrendezővel, dramaturggal hozott össze a sors ez alatt az idő alatt, és hogy esetemben én azt gondolom, hogy fantasztikusan szerencsés vagyok, mert valahogy a néha a saját ösztönös döntésem, néha a vakszerencse olyan csapatokkal hozott össze, tehát olyan színházakba, olyan filmekbe kerültem, amik mindig tanulhattam valakitől valamit. Eleinte nagyon sokat, mert hiszen a saját tudásom még borzasztó kevés volt, és már amikor rendelkeztem tapasztalatokkal, meg némi nemű tudással, akkor is mindig jött valami friss, valami új, ami hozzáadódott ahhoz a meglévő tudáshoz, vagy tapasztalathoz, amivel rendelkeztem.
Amikor visszagondol ezekre az alkotásokra, évekre, munkatársakra, akkor kik azok, akikre a legjobb szívvel emlékezik vissza ilyenkor?
Húha, nagyon hosszú listát kéne most mondanom, úgyhogy inkább nem is kezdenék bele, mert hogyha nem tudok egy teljes listát mondani, és később rájönnék, hogy valakit kifelejtettem, aki szintén nagyon fontos volt, csak most ebben a pillanatban éppen nem jutott. Nagyon sok nevet tudnék felsorolni.
Vagy inkább és nem... úgy kérdezem meg, hogy a legváratlanabb helyzetekben, pillanatokban jut talán eszébe az embernek egy-egy jópofa történet, egy forgatási nap, egy emlék egy forgatásról, előadásról. Azért gondolom, hogy ilyenek időről időre mindig eszébe jutnak, és azt nem lehet tudni, hogy mikor és miért.
Valahogy én nem tudom, a sztorik rögzítésében és aztán a sztorik elmesélésében rossz vagyok. Tehát, hogy más szemmel nézek valahogy. Egyszer a Kernand is csodáltam, hogy milyen isteni sztorikat tudott mesélni próbafolyamatokról és forgatásokról. Én ilyenkor ilyen így ülök és így nézek magam elé, hogy tényleg mi is történt. Annyi minden történt. De hogy mi is történt. Egy biztos, hogy nagyon emlékezetes, ami újra és újra eszembe jut. Tehát, hogy amikor a Terongyos életet forgattuk, és azt a jelenetet forgattuk éppen, amikor Szacsvai László által játszott Tanát bedarálja a cséplőgép, és a női főszereplő, a Lüszi pedig sírva szorongatja azt a narancsot, amit valamikor korábban kapott ettől a lelkes népnevelő pedagógustól, Rákosi elvtárs rajongójától, akinek fiatal korában odaadta Rákosi elvtárs azt a kis összeaszott narancsot. És hogy bár a Lüszi egyáltalán nem így gondolkodott a háta mögött álló évekről, hiszen éppen kitelepítés kellős közepén ül egy mezőn, ahelyett, hogy az Operett Színházban lépne fel, ami az ő hivatása, foglalkozása, de mégis annak az embernek a hite megérinti őt, és egy síros jelenetet készültünk fölvenni, de a technika tönkre ment, ez egy vidéki helyszínen külsős forgatás volt, és már bepróbáltuk a jelenetet, tehát már éppen utolsó pillanatban voltunk, hogy na akkor tessék felvétel. Tehát már megvolt a jelenet, és utána le kellett állnunk körülbelül másfél órára, és arra emlékszem, hogy ugyanabban a pozícióban voltam végig, szorítottam a narancsot, és azt éreztem, hogy nem eshetek ki abból a lelki állapotból. Tehát nem állhatok föl, azt hiszem egy ágyon ültem, vagy félig feküdtem, nem mehetek ki büfébe, vagy sétálni egy kicsit, vagy lazítani, hanem azt az állapotot tartanom kell, és nem lehetett tudni, hogy ez 10 perc lesz, 20 lesz, végül több volt, mint egy óra. Én már is tudom, hogy ezt hogyan csináltam meg, de abban narancsba kapaszkodtam, és végül is tulajdonképpen nem kellett előről kezdenünk a próbát, hogy újra abban a lelki állapotba kerüljek, amikor gyászolom ezt a kedves, szeretnivaló embert, hanem tulajdonképpen ahogy a technika helyreállt, tudtuk folytatni, ugyanott, ahol, mit tudom, másfél órával korábban abba hagytuk, ez nagyon emlékezetes pillanat volt az életemben.
És amikor narancsot eszik, vagy meglát, megpillant egy narancsot, akkor
na jó, azért nem mindig eszembe ez, nem.
De azért gyakorta.
Nem.
Nem mindig, de azért nyilván, hogy óhatatlanul is eszébe juthat az embernek, és hát számos ilyen élménye van, és hát világsztárokkal is forgatott már együtt, volt egy azon forgatáson, mások mellett ugye Glenn Close-zal.
Hát ha szabad hozzátenni ehhez, hogy a Marcello Mastroianni-val is forgattam, és, hogy a, és hogyha a sztárokról beszélünk, akkor hogy ki mekkora sztár, nagyon nehéz ezt mérlegelni, mert hiszen óriási színészekről beszélgetünk, de a Marcello Mastroianni talán még ikonikusabb, legendásabb alakja a világ filmiparának, és Anna Sigullával, és Klaus Maria Brandauerre dolgozhattam együtt, és hát dolgoztam fantasztikus lengyel színészekkel, és orosz színészekkel, és német színészekkel, ők lehet, hogy nem voltak olyan világsztárok, de nagyon jó színészek voltak, de valahogy összességében azt szűröm le ezekből az emlékekből, hogy amikor ott állok szemben egy kvázi világsztárral, egy forgatási helyszínen egy ilyen közös jelenetet csinálunk, akkor velem szemben egy kiváló színész áll, aki ugyanolyan figyelemmel vesz részt a velem való jelenetben, mintha én is egy világsztár lennék, vagyis hogy teljesen mindegy. Hogy hány címlapfotó van a hátam mögött, a Vogue, vagy a nem tudom minek a frontoldalán, hanem egy színész kollega áll velem szemben ilyenkor, aki minden erejével arra koncentrál, hogy az a jelent a lehető legjobb legyen, és az a jelent akkor lesz a lehető legjobb, hogyha mi a partnerek minden rezdülésre figyelünk, egymás minden rezdülésre figyelünk, és én ilyenkor nem egy világsztárral álltam szemben, hanem egy pokolia jó színésszel.
Azért óhatatlanul összehasonlítja magát az ember a külföldi kollégájával, hogy ő hogyan dolgozik, hogyan dolgozhat, esetlegesen mennyi szerepet kap, miben játszhat, mennyi felkészülési ideje van mindenre. Volt az, hogy ő kicsit irigykedett rájuk?
Az irigykedés az valamiért, az nincs a tulajdonságaim között, vagy minek nevezzük az irigykedést. Nem irigykedek, mert más helyzetben élünk. Tehát, hogy én Magyarországra születtem, nekem ez az anyanyelvem, én itt kell, hogy boldoguljak ebben az országban, és lehet, hogy nálunk nincsenek olyan körülmények, mint egy nagy amerikai produkcióban, és nincs saját lakókocsim, és nem hoznak nekem egy külön séfet, aki nekem főz egy forgatás alatt. Inkább csodálatról tudok mesélni, amikor a Terápia című HBO sorozatot forgattuk, és ugye Mácsai Pali volt a partnerem, aki körülbelül 3 naponta egy újabb partnerrel egy újabb nagyon nehéz epizódot kellett, hogy leforgasson. Ez szövegmennyiségben is nagyon jelentős volt, és akkor eszembe jutott, hogy ennek a terápiának az amerikai változatában arra a fél évre, amíg az amerikai színész forgatta ezt a sorozatot, béreltek neki egy külön házat valahol, oda vitték az egész családját, volt vele egy coach, aki segített a szövegfelkészítés, és a szöveg gyakorlásában. Ezzel szemben a Mácsai Pali, amikor véget ért egy forgatási nap, amikor még beszaladt az Örkény Színházba megnézni egy esti előadásba, vagy legalább belenézni, vagy esetleg akár játszani. Elmondhatatlanul csodáltam a Palit, mert olyan koncentrációval és olyan fegyelmezetten csinálta ezt végig. Ugyanakkor beszélgettem, mikor a Katona József Színház rengeteget járt külföldi fesztiválokra, és sokat találkozhattunk német, olasz, francia, angol színészekkel. Szájtátva hallgatták azt, hogy mi színházban játszunk, szinkronizálunk, tévéfilmeket forgatunk, rádióba megyünk, filmet forgatunk. Nem is hitték el, hogy mindez lehetséges, hogy ezt egyetlen egy színész meg tudja csinálni, és megmondom őszintén, hogy nagy csodálattal hallgattak minket, és mondjuk így visszatérve ez a szóhoz, némi irítséggel.
Azért ön is nagyon sokat játszott, és talán játszik a mai napig. Azért az rendkívül megterhelő, hogy hónapban 30-szor, vagy több mint 30-szor színpadra állni, közben filmet forgatni, esetleg szinkronizálni.
Elég sokáig bírtam én például, és nem vagyok ezzel egyedül. Igazándiból ez tréning kérdése. Tehát, hogyha megszokja... Én nekem szerencsém volt abból a szempontból, hogy a pályám legelején már nehéz szerepeket kaptam. Tehát egyszerűen ezt szoktam meg, hogy a figyelem összpontosítása, az erők koncentrációja, Az milyen kell, hogy legyen, hogy az ember, mondjuk, mikor még Szolnokon voltam szerződésben, akkor szombaton és vasárnap 5 előadásom volt, mert délelőtt gyerekdarabot játszottam, mondjuk vasárnap délelőtt, de néha szombat délelőtt is talán, akkor 6, és délután pedig dupla-dupla O'Neill Amerikai Elektra, ami a drámérdem amelyik leghosszabb női főszerepe. Tehát, hogy ezt szoktam meg. De azért az kétségtelen, hogy ez egyfajta szerzetes élet. Tehát, hogyha a Katona Zseb Színházban pénteken a Védekint Luluból bemutató van, és én ott a Lulut játszom, ami a drámairodalom másik, egyik legnehezebb és leghosszabb szerepe, és hétfő délelőtt Csehov Platonovját elkezdjük próbálni. Gondoltam gyakran, hogy legalább egy pár napot, úristen, hogy a lelkem egy kicsit megnyugodhasson. Hát azt se tudom még hétfőn, hogy hol vagyok, de hát ez a színházi szerkezet nálunk. Tehát egy színház így működik, hogy pénteken bemutatnak egy darabot, és hétfőn elkezdenek próbálni egy másik darabot. És ha történetesen mind a kettőben benne vagyok, akkor ez van. És akármilyen fáradt vagyok, és akármennyire nehéz összeszkaparni magam, hogy most Védekint helyett Csehovra koncentráljak, mégiscsak valahogy meg kell tennem.
Közben mondhatjuk azt, hogy a természettel töltődik, mert ha jól tudom, nagy természetbarát, sőt a kismadarakat is szívesen eteti, vagy gondoskodik az élelmükről, ugye?
Igen, ez így van. Tényleg lázas madáretető vagyok, illetve elhivatott madáretető vagyok, mert hogyha egyszer az ember elkezdi etetni a kertjében a madarakat, akkor ők azt megszokják, megtudják, hírul adják a többieknek, és jönnek. Tehát az nem lehet, hogy akkor egyszer csak így van egy nehéz próbaidőszak, akkor elfelejtek nekik enni adni, ilyen nincs, vagy nem lehetséges. De hogy kutyáim is mindig voltak, vannak, cicák. A természet nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Tehát ha csak fél nap van, vagy másfél nap, és az ember egy kicsit el tud vonulni olyan helyre, ahol erdő van, vagy valami, bármilyen víz, amin partjára le lehet ülni, és az ott kicsit csobog, vagy erdőben sétálni, és hallgatni azokat a neszeket, vagy nézni azokat a fényeket. Így át tudja mosni az ember lelkét, és nekem például ez segít a legjobban. Van, aki zenét hallgat, vagy olvas, én ilyenkor tudok a legjobban kikapcsolni, és valahogy így regenerálódni.
És mi az a hajtóerő, vagy mi az a drive, ami mégis időről időre, egyik pillanatra a másikra afelé hajtja, hogy menni kell, csinálni kell a dolgát?
Alapvetően ugye a színművészeti főiskolán, ahova én jártam, alapvetően színházi színésznek képeztek minket. Az már csak külön ajándék ugye nálunk, szemben a mondjuk amerikai színészekkel, akik ha véletlenül Dustin Hoffman színpadra léphetett Londonban, akkor ajándék volt neki, hogy egy évig arra készült, hogy a Velencei Kalmát fogja játszani. Véletlenül pont láttam is egy ilyen előadást vele, tehát neki az volt az ajándék, hogy ő színpadra léphet. Tehát, hogy színházi színésznek képeztek minket, és ez mégiscsak a pillanat művészete. Tehát, hogy az az előadás, ami tegnap volt, az ugyanazt már nem tudom reprodukálni feltétlenül máma. Illetve megpróbálhatom reprodukálni, csak akkor nem lesz elég jó. Tehát nekem minden nap akár ugyanazt a darabot játszom, tehát a vidéki színházakban ugye ensuite repertoárban, tehát hogy egy blokkokban játszok az előadásokat, nekem minden este kell találnom valami újat, valami frisset. De nem is nehéz ezt megtalálni, mert az ember, amikor végez egy előadással, akkor utána egy csomó elégedetlenség marad benne, hogy ebben a jelenetben azt ott jobban kellett volna mondani, jobban kellett volna figyelni a partnerre, egy kicsit könnyedebben kellett volna mondani azt a mondatot, vagy éppen drámaiban. Tehát, hogy ezeket visszük magunkkal egy előadás után, és akkor a következő nap ezzel az ember el tud bíbelődni, hogy vajon sikerül-e a saját elképzelése szerint javítani azon a szituáción. Amikor én pályakezdő voltam, ez ma már picit kezd kimenni a divatból, amit én nagyon nehezményezek. A rendezők elég gyakran megnézték az előadásokat, amiket rendeztek. Asser Tamás volt legendás arról, hogy az utolsó előadáson is még bemondta az ügyelő, hogy megbeszélés lesz az előadás után, és mondtuk neki, Tamás, ez volt az utolsó. Mondta, nem baj, akkor is elmondom, hogy mit láttam. Tehát, hogy a rendező is elmondja, hogy milyennek látta azt az előadást, és nem biztos, hogy ugyanaz gondol. Tehát elképzelhető, hogy én egy jelenetben azt gondoltam, hogy fantasztikus voltam na ma este, és jön a rendező, és azt mondja, hogy hát ez pocsék volt, arra, ugye mit csináltál ott? Hát mik voltak ezek a kilométeres szünetek? Hát hol maradt a tempó, hol maradt a feszültség? Tehát, hogy ez nagyon fontos, és remélem, hogy nem veszik el teljesen, és újra visszajön divatba, hogy az előadásokat gyakrabban nézik a rendezők, mert az egy nagyon erős és nagyon fontos kontroll, amit kívülről kapunk mi színészek.
Mennyire elégedett, vagy mennyire tud elégedett lenni?
Nem tudom. Nem tudom, hogy egy művész mennyire tud elégedett lenni, vagy mennyire lehet elégedett. Ha nem érzem, hogy még fejlődhetek, vagy felfedezhetek új dolgokat, amiket jobban csinálhatok, vagy változtathatok dolgokon, vagy javulhatok, akkor befejeződött a hivatás részem. Tehát akkor el kell menni valami más csinálni. Ameddig ez van, addig én még egy aktív színész vagyok. És mivel érdekel, hogy estéről estére hogyan tudom megragadni a közönséget, tudok-e nagy csendet teremteni egy előadás adott pillanatában. Tehát amíg engem ez érdekel, addig én mindig fogok találni valami fejlődni, javítani valót, és akkor engem ez addig a pontig, amíg ez meg nem szűnik, addig én mindig akarok változni, és fejlődni, és javulni.
Van olyas valaki, vagy volt olyan, akihez mindig tartotta magát? Egyfajta viszonyulási pontnak számított az életében?
Nem, egy személyt nem tudok mondani. Nagyon sok fantasztikus színésszel dolgoztam együtt. Az én véleményem szerint világhírű színészek is lehetnének jó páran azok közül, akikkel szerencsém volt együtt dolgozni, csak éppen olyan nyelvterületen dolgoznak, amit a világ nagy része nem ért. És igazándiból egy produkció, amiben éppen összekerül egy színész csapat. Abban a produkcióban nagyon fontos egymásra figyelnünk. Tehát nem egy valakihez akarok, van egy nagy mesterem, amit kineveztem magamnak, egy mestert, Törőcsik Marit, Máté Erzsit, Margitai Ágit, mondjuk. Még jó néhány nevet tudnék sorolni. Nyilván fiatalként még erősebb ez a megfelelési vágy, hogyha együtt játszhatom ilyen óriási színészekkel, akkor vajon elfogadnak engem, és elég jó tudok-e lenni. Hogy érdemes legyen rám odafigyelni. De különben azt vettem észre, hogy az igazán nagy színészek azok nagyon nagy türelemmel és figyelemmel fordulnak a fiatalabb kollégák felé. Mert hiszen pontosan tudják és emlékeznek rá, hogy ők is voltak pályakezdő fiatalok, akik csetlettek, botlottak, és hogyha nem kap az ember figyelmet és bizalmat, akkor ez nagyon törékeny kis dolog, tehát nagyon hamar elveszíthetem a biztonságérzetemet, és akkor csak csapongok, és nem tudok elég koncentráltan haladni a végcél felé. Szóval, hogy nem tudok egyet megnevezni, hanem jó néhány olyan. Garas Dezső, fantasztikus nevek vannak, de mondjuk Kortárs, László Zsolt, Kulka János. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok olyan név van, akit így most így kitennék magam elé.
Esetleg emlékszik az első dicséretre Törőcsik Maritól vagy Garas Dezsőtől?
Csárhalmi Gyuritól volt az első olyan dicséret, ami teljesen melbevágolt, még harmadéves főiskolás voltam, és a Shakespeare Téli Reggel című darabját rendezte Major Tamás, ahol a király és a királynő Törőcsik Mari és Csárhalmi György volt, és én voltam az ő gyermekük, aki a darab második felében egyszer csak ez elveszettnek itt gyermek, egyszer csak 16 év után előkerül, és ez a lány voltam én. És egy próbán így elmentünk egymás mellett a takarásban, a Gyurkával, és egyszer csak így mondta, hogy jó van, jó voltál. És emlékszem, hogy tehát ott állt, lecövekeltem ott azon a ponton, akkor nekem ő már egy ikonikus sztár volt, tehát fiatal színész volt még, de már rengeteg filmben játszott főszerepet, rengeteg nemzetiben éppen akkor előtte Faustnak volt a címszereplője, szóval, hogy tényleg egy, és ez a csak úgy oda, nem csinált nagy palávert tőlötte, csak úgy elment, mert és mondta, hogy jó van, jó voltál, és ez valahogy annyira olyan erősen bennem maradt, nagyon örültem neki.
Igen, még azt szeretném mindenképpen egyrészt megkérdezni, hogy azok a történések, amelyek a világban történnek, és hát sajnos itt a szomszédunkban is, gondolok itt az orosz-ukrán háborúra, azok megviselik önt?
Nagyon megvisel minden, amikor azt érzem, hogy az emberiség valahogy nem okul a hibáiból. Tehát, hogy már olyan régóta írjuk a történelmünket, és próbálnak tudósok, történetírók összegezni dolgokat, hogy mit miért csináltunk, és mit kellett volna máshogy csinálnunk. És hogy valahogy az alapvető tulajdonságaink, hát hiszen igen, nyilván, szóval ezek nem változnak. Tehát, és ebből kifolyólag ilyen nagyon, tehát rettenetesen elkeserítő, hogy még mindig megtörténik, hogy nem figyelünk oda egymásra, hogy segélykiáltásokat nem hallunk meg, hogy azt gondoljuk, hogy na jó, most ez valami kis baj van, de majd mindjárt meg fog oldódni. És ez valahogy egészen döbbenettel tölt el engem. De hát úgy látszik, hogy ilyen az emberi természet. Tehát, hogy bizonyos alapvető negatívumok, azok nem szűnnek meg. Más esetben lehet, hogy pont ezek a negatívumok hajtanak előre minket, hogy új és új dolgokat keressünk, de hát közben meg Bármerre néz az ember a világon, valahol mindig van valami háborúság. Ez most éppen a közelünkben van, és közelebbről érint minket, és ettől még jobban fáj, és még jobban megvisel, de valahol a világban mindig nyughatatlanság és háborúskodás van.
Ugye a Nemzeti Színház is meghirdette az új évadát. Ön azok közül, a produkciók közül, amelyekben szerepelt, kap és vállal, azok közül melyiket várja legjobban?
Két produkciót is várok, ez még ebben a naptári évben lesz mind a kettő. Az egyik Kubai Miklós, Ők tudják mi a szerelem című darabja, amit Rátóti Zoltán rendez, és újra Blaskó Péterrel játszom együtt, akivel annak idején még a Katonában is, később a Nemzetiben is nagyon sokszor játszottam együtt, és egyszerűen imádok Péterrel dolgozni. Na, ő is egy olyan színész, akit így ki lehetne tenni így az íróasztalomra, mint példaképet. Ő is szeret velem, tehát nagyon szeretünk együtt próbálni, együtt játszani. A másik pedig egy nagyon érdekes produkció lesz. A múlt évadban játszotta a színház Bulgakov Mester és Margarita című előadást, és ennek a darabnak a rendezője készül most egy Don Juan, valamiféle Don Juan. Nem csak a Molière, hanem még valami mást is. És az év végén pedig vele fogok dolgozni, és ezt nagyon várom, mert a Mester és Margarita nagyon tetszett, amit a Nemzetiben tavaly bemutattak. Nagyon erős látványvilág, és ugyanakkor a kollégáim nagyon-nagyon fantasztikus színészi alakítások születtek benne. Úgyhogy mind a két produkciót nagyon várom.
Még interjún kívül említette, hogy forgat. Mit forgat, most sorozatról van szó, vagy filmről is?
Természetesen a Mi kis falunkat is tovább fogjuk forgatni. Rettenetesen örülök, hogy a Cica Verzum című mozifilm, amit Szelecki Rozália rendez, egy elsőfilmes ifjú rendezőnő az Inkubátor program keretében, ami ugye hát egy nagyon minimális költségvetés, tehát hogy nagyon rövid idő alatt elég kevés pénzből kell egy mozifilmet leforgatni, ami már önmagában is nagyon nagy feladat, de ráadásul a forgatókönyv szerintem remek, a stábban is nagyon sok fiatal van, a producer, az operatőr, nagyon sok fiatal dolgozik benne. Töröcsik Franciska a közvetlen partnerem, ő játssza a lányomat, és ezt fejeződött be ez a forgatás, és hát nagyon imádtam.
És hát egy képzeletbeli macskai szerepel.
És nagyon szurkolok, mert hogy a mostani díjátadón, ahol én magam is átadtam egy díjat a legjobb sorozatnak, a legjobb rendező és a legjobb film díját is egy hasonlóan Inkubátor programban leforgatott első filmes rendezőnő és a filmje nyerte meg. Úgyhogy azóta ezt mondogatom a Rozinak, hogy jövőre Cica Verzum. Nincs kizárva, hogy ő is majd ennyi díjat fog kapni.